Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
A matematika, a fizika és a zene kapcsolódása a kezdetektől jelen van az életében. Sokáig habozott, hogy melyik területet válassza. Kivételes tanáregyéniségektől tanulhatott, talán ezért is tartja nagyon fontosnak a kutatás mellett az oktatást is, a fejlődés kibontakozás lehetőségeinek biztosítását a tehetséges fiatalok számára. Jó ideje kitartóan dolgozik ezen a Műszaki Egyetem professzoraként, intézetvezetőjeként, majd tudományos rektor helyetteseként, miközben tudósként a kvantummechanika második forradalmának technológiai felfedezéseihez járul hozzá kutatócsoportjával, a kvantum számítógépektől a kvantum kommunikációig. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese.
Azt mondta egy interjúban, hogy hát kezdetben a fizikát azt túl unalmasnak és egyszerűnek tartotta. Hogyan jutott el végül ide, hogy elméleti fizikusként nagyon komoly kutatásokat végez?
Ez tényleg így volt, hogy a fizikát azt én elég unalmasnak találtam kezdetben. Nagyon magától értetődő volt, és az első dolog, ami engem úgy megfogott, amikor határozottan emlékszem, ez a körmozgás volt a gimnázium második osztályában, mert ott a geometria és a matematika az hirtelen ott a képbe belép, és hát az egy ilyen gyönyörű matematikai bizonyítás volt, ami ott a gyorsulásokat leírja egy körpályán mozgó testnél, és akkor az úgy izgalmas volt, és aztán később fokozatosan láttam azt, hogy a matematika az milyen mélyen bele szövődik a fizikába, és ez nagyon megtetszett nekem. Tehát innen kezdődik tulajdonképpen az, hogy elkezdtem a fizikát szeretni, és előtte mindig matematikával foglalkoztam, meg abból is versenyeztem, és egyszer csak kitaláltam, hogy ez annyira egyszerű, hogy akkor most ezzel fog foglalkozni, főleg miután az édesapám ugye azt mondta, hogy kellene szereznem egy diplomát, ami nem zenész diploma, akkor neki futottam ennek, és kitaláltam, hogy hát akkor meg fogom megnyerni az OKTV-t fizikában, mert az annyira egyszerű, és hát a vége szerencsém volt, és ez sikerült is, de azért a jó szerencse az besegített ebben.
Nem csak a szerencsém múlott, gondolom, egy OKTV-t megnyerni, bármennyire is egyszerű.
Hát bizonyára az, hogy ilyen könnyűnek éreztem a fizikát, az valahogy lehet, hogy azt is jelezte, hogy ez nekem egy adottságom. Igen, tehát egyet tudok érteni, hogy valószínűleg erre volt egy visszajelzés, hogy akkor nekem ez az utam, és hogy én ebbe az irányba fogok tovább lépni.
Viszont ezek szerint a zene az előbb volt az életében, mint a matematika és a fizika?
Az mindenképpen előrébb szerepelt. Hosszú ideig zenész szerettem volna lenni, gitáron játszottam, és a tanárom pedig egy egészen kiváló tanár, Mosóczi Miklós, ma is tanít még fiatalokat, és hát nagyon vonzó volt, hogy zenész legyek, tehát ezt képzeltem el a pályámnak. Amikor az édesapám felvetette ezt, hogy azért, hogyha családfenntartó is szeretnék lenni, akkor lehet, hogy jó lenne, hogy ha lenne valami más diplomám, akkor én a legegyszerűbb irányba fordultam, és így ez a matematika és a fizikának az iránya volt. Egy kicsit még kacérkodtam így a bölcsészkarra, de az, miután én matematika-fizika fakultáción voltam, illetve franciát tanultam magasabb óraszámban, ez predestinálta, hogy akkor a matematika fizikába irányába indulok el. Ráadásul ugye a harmadikban nekem volt már egy ilyen olyan versenyeredményem, amivel fölvettek az egyetemre lényegében, tehát ez volt a legolcsóbb irány tényleg.
Tulajdonképpen idézőjelben megúszósra vette a figurát ebben.
Hát részben igen, részben pedig olyas valamit választottam, amire rájöttem, hogy nagyon érdekel. Igen, volt még egy másik érdekes szempontom, akkor ilyen fiatalként, hogy ilyen nagyon, hogy mondjam, antikommunista szemléletben nevelkedtünk, és valahogy úgy éreztem, hogy én szeretnék valami olyasmit csinálni, ilyen egészen elvont és szellemi menekülő útvonal. De volt egy ilyen is bennem, hogy ez ilyen éteri dologgal fog foglalkozni, mint a matematika vagy az elméleti fizika.
A zene is tulajdonképpen ez is lehetett volna. Klasszikus zenében gondolkodott?
Igen, abszolút teljes mértékben klasszikus gitáron gondolkodtam. Tőlem az távol is állt akkor a könnyű zene, tehát a habitusomhoz ez állt közelebb, igen.
Az első sikerélménye az mi volt, ami aztán elindítja, vagy tovább löki azon, hogy folytassa a tanulást meg a gyakorlást?
Hát talán az első, amit így játszottam, így nagyon fiatal nebulóként, az a Bach E-moll szvítjéből volt egy búré, amit játszottam, és akkor volt egy rádióműsor, ahol fel is vették, így a zeneiskolánkban jártak, és a kis nebulóknak vették, hogy mit játszanak, és arra nagyon büszke voltam. Ez volt talán az első, ami ilyen meghatározó élmény volt. Bach az egyik kedvenc zeneszerzőm, és az élete is nagyon szimpatikus, és az életműve. Ráadásképpen, amit ő alkotott, az nagyon közel áll a matematikához és a fizikához. A gitár irodalmon belül persze én a Lanzfittjeivel találkoztam, illetve van nagyon sok átirata, például a hegedű partitáknak vannak átiratai, vagy a cselló szvíteknek is vannak gitár átiratai. Ezek gyönyörűek mindegyik, de a legizgalmasabb szerintem az mégis az orgona művei, a koncertói, a fúgái, és hát az, amit ugye a temperált zongorával művelt, az ami számomra a legizgalmasabb. Talán az egyik legismertebb műve az a két és három szólamú invenciók, illetve a jól hangolt zongora, ez a cím, hogy a Das Wohltemperierte Klavier, és hát ez egy nagyon izgalmas matematikai konstrukció volt. Ugye korábban a hangszereken nem lehetett az összes hangnemben játszani, és kitalálták ezt, hogy temperálni kell, hamisra kell egy kicsit hangolni a zongorának a húrjait, és hogyha ezt megteszik, akkor a 12 hangja skálának az mindegyik ugyanolyanná válik tulajdonképpen. Tehát ebből nőtt az ki, hogy a hangnemeket elkezdték váltogatni, egy darabon belül egyre sűrűbben váltogatták őket, még nem a végig eljutott odáig, hogy már egyáltalán nem voltak hangnemek, ugye ez a dodekafónia. Ez az egész vonal, ez tulajdonképpen a Bachnak a munkásságával kezdődik az én fejemben, lehet, hogy rosszul ismerem a zenetörténetet, de az én fejemben ez innen indul, hogy valaki elkezdett egy ilyen mértékben kísérletezni a temperált zongorával. Ugye amellett, hogy hatalmas családja volt, rengeteg gyereke volt Bachnak, és hát végig az egyház szolgálatában töltötte a napjait, tehát hogy ez a zseniális zeneszerző egy ilyen nagyon emberközeli életet élten, úgy gondolom. Tehát számomra ezért példa a Bach.
Önnek is ismerős ez a nagy családi lét?
Valamilyen módon igen. Ugye nekünk is nagy családunk van a mai körülmények között, ugye 4 gyerekünk van a feleségemmel. Úgyhogy igen, nyilván a mai körülmények között ez egy másfajta kihívás, amikor a férj és a felesége igyekeznek egymást minden fronton támogatni, és a feleség is ugyanúgy dolgozik, mint a férj. Tehát ez egy kicsit más jellegű nagy család, mint ami akkoriban volt, amikor a Bach alkotott.
Otthonról hozza ezt a nagy családos szemléletet?
Nem, én nem nagy családból jövök. A szüleim ők szerettek volna több gyereket, de csak ketten vagyunk a nővéremmel. De nagyon sok ismerősöm és barátom van, akik viszont nagy családban nőttek föl, és hát ez egy ilyen evidencia volt az én számomra, hogy hát én szeretnék nagy családot, és szerencsére a feleségem is ő így gondolta és gondolja ezt, hogy ez a nagyon jó dolog, úgyhogy úgy vágtunk bele a házasságba, hogy mely nagy családot szeretnénk, 3, esetleg 4 gyereket.
A munka és a magánélet összeegyeztetése azért az nehéz. Ezt hogyan tudták megoldani? Több évet töltött külföldön, külföldi egyetemeken tanult is, és aztán később előadóként, professzorként is dolgozott. Azért ez egy nagyon mozgalmas életforma.
Én azt tudom mondani, hogy apáimnak egy jelentős részét ezt a feleségemnek köszönhetem. Ő fiatalabb nálam, tehát amikor összeházasodtunk, akkor én már dolgoztam, kutatóként dolgoztam akkor, mert először Magyarországon, aztán rövidesen, ahogy összeházasodtunk külföldön, és ő meg még az egyetemi tanulmányait fejezte be, de ő vállalkozott erre, hogy a társam összes elkísér ebben, és hát éveken keresztül azért ő otthon viselt ennek a nehézségét, a terhét. Nyilván én is igyekeztem neki amennyire lehet segíteni, de azért az érdem azt hiszem, hogy az ővé, tehát hogy minden, amit én elérhettem, mint kutató, az azt hiszem, hogy az ő munkájának a gyümölcse is.
Idén februárban tartott egy előadást a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, akik ugye nem egyetemisták még, hanem gimnazisták, viszont a saját szakterületéről izgalmas címe is volt az előadásnak, hogy Einstein legnagyobb tévedése. Könnyű fölkelteni a gimnazisták érdeklődését ez iránt a számomra legalábbis nagyon elvontnak tűnő terület iránt?
Szerintem vannak olyan gimnazisták, akiknek könnyű fölkelteni ilyen irányba is az érdeklődésüket. Akiket érdekel a fizika, azokat biztos, hogy érdekli az, hogy Einstein hol tévedhetett. Tehát az egy ilyen újságírói cím is volt ennek az előadásnak. De nagyon sok kérdést kaptam utána. Tehát meglepett az, hogy elég sokan voltak, bár a téma az nagyon nehéz, és hát amikről beszéltem, azok nem egyszerű fogalmak. Meg kell próbálni úgy beszélni róluk, hogy ne csak a 12-esek értsék, hanem a 9-10-esek is, de utána durván 15-20 diákot maradt, és még egy órán keresztül kérdeztek folyamatosan, lehet, hogy még hosszabb is volt az a kérdezési időszak, tehát ez azt jelenti, hogy föl lehet bennük kelteni az érdeklődést. Nyilván ez tehetséges és fiatal érdeklődő diákok is kellenek, tehát ez a közösség, ez a Pannonhalmi diák közösség, ez ilyen volt.
Hasonlatos volt önnek is annak idején a Piarista gimnázium, ez is egy nagyon legendás alma mater sokaknak.
Én nagyon szerettem a piaristákhoz járni, meg büszke is vagyok rá, hogy oda jártam. Nagyon kemény iskola volt, mi azt szoktuk mondani, hogy ilyen félkatonai iskola volt. Keményen fogtak ott az atyák bennünket, és hát legendás tanáraink voltak. Görbe Lászlót mindenképpen szeretném mondani, aki ugye nekem meghatározó matematikus és fizika tanárom volt. Borján Tibor magyar tanított nekünk, nagyon-nagyon szerettük. Kemenes László, akit a diákok Maxi néven emlegettek, ő a francia tanárunk volt, kémia tanáraink és a biológia tanárunk is meghatározó volt, aki az osztályfőnökünk is lett, Urbanek Rudolf. Egyébként Berendi László volt az első osztályfőnökünk, ő kémia tanár volt. Olyan tanáregyéniségek voltak, akik mint szerzetes pap úgyis példát mutattak nekünk, és egy izgalmas bepillantást az emberi arcára ezeknek a szerzeteseknek. Másfelől pedig nagyon nagy tudásuk volt, és úgy vezettek be bennünket a különféle tudományokba.
Az énekórákról mesélt valamit még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy az énekórák sem fulladtak unalomba. Például dobszólót kellett megtanulni? Hogy volt ez?
Igen, hát az énekórák az egy nagyon különleges alkalom volt. Kenesei László volt az énektanárunk, akit Pleisner néven emlegettek a diákok. Ennek a történetét ezt én sem ismerem, csak ilyen legendák kerintek róla. Nem mondanám, hogy az énekórák azok szórakoztatók voltak, tehát azok is ilyen piarista fegyelemmel teltek, de azóta mindenki tudja a palesztrinos stílusnak a jellemvonásait, vagy tudja, hogy a misének mik a részei. A zene történetből is rendesen írtuk a dolgozatokat, meg hát mellette sok mindent meghallgattatott velünk az énektanárunk, de voltak ilyen valóban ilyen izgalmas feladatok, például az egyik alkalom a Bartók koncertójából a párok játékának a dobszólóját, azt ez ugye le volt kottázva az énekkönyvünkbe, és akkor aki azt lebírta dobolni, azért kaphatott egy extra ötöst a sok egyes után, amit ugye a dolgozatokra kaptuk.
Ön megkapta ezt az ötöst?
Én megkaptam ezt az ötöst, igen. De nem voltam egyedül.
És szereti is ezt a darabot?
Nagyon szeretem. A koncertó az egyik kedvenc Bartók darabom. Nagyon letisztult, szép zene. Lehet, hogy sokaknak diszonáns, de én nagyon harmonikusnak és szépnek találom.
Külföldön is tanult, Franciaországban, ha jól tudom. Hogyan jött ez az ötlet, vagy a lehetőség, vagy az ambíció?
Nagyon nagy szerencsénk volt, hogy a közvetlen, hogy a rendszerváltozás követően, akkor kinyíltak olyan lehetőség, hogy külföldre lehetett menni tanulni, és az École Polytechnique, a Párizsi Műszaki Egyetem, vagy a legnagyobb műszaki egyetem, akkor egy olyan programot indított, amiben európai országokból lehetett oda menni tanulni, és akkor én így jutottam ki hozzájuk. Ez egy izgalmas tapasztalat volt, ma szerencsére ez már szinte minden fiatalnak megadatik, tehát az Erasmus program és az európai programok ezt mind lehetővé teszik.
Miért éppen Franciaországot választotta, vagy ezt az intézményt?
Biztos, hogy a nyelv az meghatározó volt, ugye, mert a franciák elvárták azt, hogy francia tudjon az, aki oda utazik, és az évfolyamon azért kevesen voltunk, akik beszéltünk franciául. Másfelől pedig az akkori témavezetőm, Sólyom Jenő, professzor úr, akadémikus, ő mondta, hogy hát ez a Franciaországban az egyik legjobb egyetem, úgyhogy ha tehetem, akkor menjek, és nézzek körül, hogy ott mi van.
És mi volt ott? Mit tanult pontosan? Elméleti fizikusként végzett, ugye?
Igen, az ELTE-n elméleti fizikusként végeztem. Ez az Eco Polytechnic, ez meg egy műszaki egyetem, ahogy mondtam, egy nagyon különleges műszaki egyetem. Napóleon alapította még, és félig katonai, félig pedig polgári. Ez azt jelenti, hogy a francia diákok azok egytől egyik a képzés első időszakában tisztképzést végeznek, és utána kezdik el a tanulmányukat. Hát nekünk nem kellett katonáskodni nyilván, hanem mi az utolsó két trimeszterre mentünk tanulni, és kaptunk ott diplomát. Nagyon tehetségesek, akik itt vannak, tehát egy rendkívül aktív és izgalmas szellemi közeg, és aztán innen kerülnek ki nagyon gyakran a francia közösségben a legprominensebb kutatók és fejlesztők, meg bankvezérek és vezérigazgatók. Tehát ez az a közeg, amiben így becsöppentem. Nagyon jó fizika laboratóriumok vannak, és én itt egy plazmafizikai laboratóriumban dolgoztam, tehát itt belekóstoltam a kísérleti fizikusoknak a világába.
Hogy érezte magát Párizsban? Hosszabb időt töltött ott, és nyilván a munka mellett azért egy egész különleges élmény lehet egy más kultúrában megmerítkezni, nem csak turistaként megnézni az Eiffel-tornyot.
Valójában én nem Párizsban voltam, mert ugye a Párizsban eredetileg az Eco Polytechnic, az a Cartier-Latinben volt, ugye, ami a diák negyed. Innen kiköltöztek vidékre, Palaisóba, és én ott laktam, tehát nagyon nehéz volt, és nagyon költséges bejutni Párizsba, hogy minden második hétvégén úgy sikerült körülbelül bejutnom Párizsba. De hát az igazi párizsi tapasztalatom akkor az nekem még nem volt meg. Inkább a diáknak, egy külföldi környezetben lévő diáknak a kihívása volt az, ami engem akkor foglalkoztatott.
Mi volt a legnagyobb kihívás?
A legnagyobb kihívás az azért az a magány volt. Hát manapság bárki fölhívhatja a rokonait, a barátait, csetelhet, küldhet üzeneteket. Ez akkor nem így volt, akkor papíron leveleztünk, illetve nagyon-nagyon drágán lehetett hazatelefonálni Magyarországra, úgyhogy ez körülbelül hetente, két hetente megtörtént, hogy akkor mondjuk a szüleimet föl tudtam hívni, és néhány percet tudtunk beszélni méreg drágán. De hát egy nagyon elszigetelt környezetben van ilyenkor az ember, és hát akármennyire is befogadóak voltak az ottani diákok, én a kosárlabda szakosztálynak a kollégiumában laktam, de hát azért a magány az ilyenkor egy nehéz küzdelmet tud jelenteni.
Külföldiként Párizsban, erről egy zenemű mindenképpen eszünkbe jut, és önnek is eszébe jutott. Ez miért kedves annak?
Gershwinnek az egy amerikai Párizsban jutott az eszembe, amikor kérdezte, hogy milyen zeneművekre gondolnék. De ezt én nagyon sokat hallgattam, ugye egyetemista koromban, főleg éjszakákban nyúlóan hallgattam zenét, és mindig a Párizsnak a neonfényei jutnak az embernek az eszébe erről a darabról, egy kicsit a jazz korszakot idézi, de utólag visszatekintve arra az időszakra is emlékeztet, amikor én ott jártam és ismerkedtem ezzel a várossal.
És egy fontos tapasztalat lett később. Akkor már kutatóként előadásokat is tartott, ugye? Tehát ez már a kvantum korszak volt.
Igen, szilárdtest fizikusként kerültem én Amerikába, de a szilárdtest fizikán belül én az úgynevezett kvantumtérelméletekkel foglalkoztam. Itt arról van szó, hogy az olyan jelenségeket, mint a szupravezetés például, vagy a rács rezgéseit, ezeket kvantummechanikailag írjuk le, olyan elméletekkel, amiket a részecske fizikusok használnak. Én ezen a területen dolgoztam, és így kerültem Davisbe, Kaliforniába, az ott az első amerikai posztdoktori állásom. Először csak egy pár hónapra mentem ki, aztán utána akkor már a feleségemmel egy évre mentünk oda kutatni. Ezt még nem nevezném kvantumkorszaknak, bár tulajdonképpen folyamatosan kvantummechanikával foglalkoztam a kutatások kezdetétől, vagy egy egyetemista koromtól kezdve, de ez nem az a fajta klasszikus kvantumkutatás, amire ma gondolunk, amikor kvantumtechnológiáról beszélünk.
Mi volt ez, ami ebben felkeltette az érdeklődését? Nyilván ebből is az derült ki, hogy nem unalmas a fizika egyáltalán.
Nem, sőt, hát szerintem ez a legizgalmasabb terület a fizikán belül. Ez a terület akkor kezdett érdekelni, amikor a Sólyom Jenőnek az előadásait hallgattuk az ELTE-n. Sólyom Jenő az egyik legkiemelkedőbb elméleti szilárdtest fizikus Magyarországon, és ő volt az Zavadoszky Alfréddal közösen, akik megalapozták ezeknek a részecske fizikai módszereknek a használatát a szilárdtest fizikán belül a magyar fizikusok körében. Ez egy rendkívül modern szemléletet hordozott, és az világossá vált, hogy szilárdtest fizikai rendszerekben olyan jelenséget lehet megfigyelni, amik versenyeznek azzal az izgalommal, amit egy részecske fizika tud hozni. Sőt, tehát az a meglepő dolog történik, hogy ezek sokkal olcsóbbak, ezek a kísérletek, és ez nagyon érdekelt. Azt láttam, hogy sokkal nagyobb az alkalmazási területe a kvantumtérelméleteknek a szilárdtesteken belül. Azok a problémák is nyitottak voltak, amikkel ott szembesített bennünket Sólyom Jenő. Tehát azt láttuk, hogy rengeteg izgalmas, megoldatlan probléma van a szilárdtest fizikán belül, amik alapvetően kvantumtérelméleti problémák. És én meg azt gondoltam, hogy Magyarország egy nem túl gazdag ország, akinek soha nem lesz saját részecske gyorsítója. Tehát én valami olyasmivel szerettem volna foglalkozni, amivel Magyarországon is lehet foglalkozni, kísérletileg is. Emiatt választottam tulajdonképpen ezt a szilárdtest fizikai vonalat, ami egyszerre volt részecske fizika és szilárdtest fizika.
Az volt önben alapértelmezetként, hogy itthon szeretne dolgozni, itthon szeretne kutatni.
Ez számomra egyértelmű volt, és aztán, amikor összeházasodtunk a feleségemmel, akkor megbeszéltük vele, hogy ő nem szeretne nagyon hosszú ideig külföldön élni. Mi 3 évben állapodtunk meg, hogy 3 évet eltöltünk valahol Amerikában, és utána itthon fogunk élni. Mindig is úgy képzeltem el a jövőmet, hogy Magyarországon szeretnék élni, és a magyar közösséget, Magyarországot szeretném segíteni a munkámmal.
Az amerikai 3 év hogyan vált be?
Számomra ezek az amerikai évek, ezek meghatározóak voltak. Kalifornia az egy rövidebb időszak volt, 1 év, az más szempontból is meghatározó volt, mert ott született az első lányunk. Aztán utána 1 évre hazajöttünk, és onnan mentünk vissza Bostonba, a Harvardra. Ez egy meglepő dolog volt, és az volt, ami számomra megerősítette azt, hogy én tényleg lehet, hogy fizikus kell, hogy legyek, hogy sikerült a Harvardon egy ilyen állást kapnom. A Harvard az egyszerűen egy fantasztikus hely, és hogyha valaki kutatóként, fiatal kutatóként megtett, hogy egy ilyen amerikai egyetemre eljut, akkor azt hiszem, hogy ennél többet nem kaphat az élettől. És bármilyen kérdésre az ember, hogyha besétál egy ajtón, akkor ha van válasz, létező válasz, akkor azt meg fogja kapni. Egy ilyen környezet, ahol folyamatosan hetente 5-6-8 olyan elképesztő előadást hall az ember, amiben a legújabb dolgokról tájékozódik, a legbeavatottabb szakértőktől, Nobel-díjasoktól, vagy Nobel-díjhoz közeli kutatóktól. Hát ez valami elképesztő környezet. És ezt én 2 évig élvezhettem. Ez biztos, hogy meghatározó mindenkinek.
Amerika után Európán belül még Németországban, 2 német egyetemen is dolgozott. Hogyan vezetett ide az útja?
Folyamatosan kaptam meghívásokat külföldről, de ez a Karlsruhe kapóra jött tulajdonképpen. Magyarországon akkor már docens voltam, akkor mint fiatal professzor, így mentem oda a Humboldt Társaságnak egy díjával. Aztán később Berlinbe hívtak, és akkor úgy kerültünk Németországba ismét. Ott is egy évet töltöttünk. A brandenburgi versenyek, azok nekem mindig az utazáshoz kapcsolnak, mert utazás közben hallgattuk őket, és ezek a Concerto Grosso kategóriájába tartoznak, ami azt jelenti, hogy több hangszer felelget a zenekarnak, és hát nagyon vidámak és derűsek általában ezek a versenyművek. Szóval akkor 3 gyerekünk volt, utána visszatértünk, és akkor született a 4. Berlinben már 4 gyerekkel mentünk, tehát ez a családnak is egy nagyon izgalmas feladat volt, hiszen a gyerekek akkor iskolába járnak, a legkisebb még ilyen óvodáskorú volt, tehát nekik is ez egy izgalmas tapasztalat volt.
Számukra teljesen természetes, hogy több nyelven beszélnek pici koruk óta.
Ezt így azért nem mondanám, ezek szerintem ilyen legendák, hogy a gyerekek nagyon gyorsan megtanulnak egy idegen nyelvet, és komfortosan érzik magukat. Ez az egy év, ez pont egy ilyen határeset egyébként, tehát hogy egy év alatt már elkezdenek folyékonyan beszélni, megviseli őket is azt, hogy egy új környezetbe kerülnek, tehát nincs olyan, hogy egy gyerek az könnyen beilleszkedik valahova, nyelvi akadályok vannak, a közösségnek be kell fogadni, tehát ez egy nagyon nehéz dolog egy gyereknek, és a végére megtanul folyékonyan beszélni, amit aztán elfelejt. Tehát ez az én általam tapasztalt mintázat, és jó esetben ezt föl lehet éleszteni, ezt a nyelvtudást a későbbiekben.
Milyen volt visszakapcsolódni az itthoni vérkeringésbe, meg az itthoni tudományos világba?
Én az itthoni tudományos világgal folyamatosan tartottam a kapcsolatot, sőt, például amikor Berlinbe kimentem, akkor vittem magammal a diákjaimat, a doktorandusaimat, sőt, mesterhallgatókat is, és igyekeztem rendszeresen haza is jönni, tehát minden utamra egy kicsit úgy tekintettem, persze az ember magát is nyilván építi, meg a saját karrierjét és a saját tudását, de azt gondoltam, hogy ezekre szükség van ahhoz, hogy én egy olyan szintű kutató legyek, aki Magyarországról is látható, és a magyar fizikát, azt egy nemzetközi kaput tudok nyitni a legtehetségesebb diákjaimnak, hogy kijussanak a Harvardra, a Karlsruhe-ba, a legjobb egyetemekre. Tehát erre a kapcsolatrendszerre szükség volt ahhoz, hogy én a saját diákjaimat és a munkatársaimat is segítsem.
Önt mi viszi előre, vagy mi hajtja ebben a témában, meg ezen a pályán?
Azt hiszem, hogy minden kutatót a kíváncsiság hajtja a leginkább, engem is, és a kihívás. Tehát ez a másik nagy erős komponens, tehát minden kérdéshez foglalkoztat, és mindennek keresem az okát, a mikéntjét, és szerintem minden kutató így van ezzel, hogy szeretünk gondolkodni, meg megkeresni, hogy most mi miért történt, miért úgy van, miért nem lehet másként. Tehát ez a fajta gondolkodás az ott van a háttérben, ami egy új dolog az engem mindig lenyűgöz, és foglalkoztat, hogy akkor az hogyan is van. És van egy másfajta kihívás, ami ugye ez az intellektuális kihívás, hogy mire képes az elménk, meddig tudunk elmenni a gondolkodásban, le tudjuk-e győzni ezt a problémát, le tudjuk-e győzni önmagunkat. Valahogy ezek ott vannak az egészben, és hát van egy harmadik komponens, amit én hozzátennék, ez a nagyon gyakran a közös munkának az öröme is, tehát az, amikor a munkatársaimmal együtt dolgozunk, és a különféle gondolatok azok végül is erősítik egymást, vagy ezeknek az ütközéséből születik valami új gondolat, ez is egy nagyon izgalmas folyamat. Ezek hajtják az embert afelé, hogy azt ismerje meg, amivel még nem találkozott, ami a távolinak tűnik.
Igen, az együttműködésről az összhangzattan megint eszembe jutott, amiről már az elején beszéltünk a zene kapcsán, és a magyar kreativitás, na hát az egészről Brahms jutott eszembe, akinek van a Magyar Táncok című sorozata. Ezt is említette, hogy ez fontos önnek. Miért?
Ez engem mindig meglepett, hogy Brahms, aki az egyik a legnagyobb német zeneszerző, magyar táncokról ír egy sorozatot, és hát ezek csodálatosak, ezek a táncok, tehát nem véletlen, hogy ehhez nyúlt, mert hogy ez nekünk itt van természetesen az a mi népzenei örökségünkből táplálkozik tulajdonképpen, és ez valahogy engem mindig büszkeséggel tölt el, hogy nekünk van egy olyan magyaros gondolkodási módunk, benne van ez a vakmerőség is ezekben a táncokban és a zenénkben, és ez az, ami megjelenik itt a Brahmsnak a zenéjében is. A mi országunk azért nagyon sokat adott az európai kultúrának, akár a zenében is. Nyilván nem csak a Brahms népszerűsítette ezt a zenét, hanem ott volt Liszt, Bartók, Kodálynak a neve mindenütt ismert a világon, és ők ezt a magyar kultúrát is világhírűvé tették, és hát ott vannak a marslakók, a fizikusaink, vannak Nobel-díjas íróink. Tehát lehetünk büszkék arra, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy ez a kultúra, ez az anyánk.
Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese volt. Schwarz Nóra hangmérnök, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszönöm figyelmüket, Hegyesi Gabriellát hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
A Kossuth Rádió Kiskunhalason, FM 102,7. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 14. fejezet.
Január 17-én még mindig az égnek meredező hegyeken mentünk át. Végre délután 2 órakor búcsút vettünk tőlük, és Tráciába érkeztünk. Ez igen szép tartomány. Itt már csak nem tavaszi időjárás uralkodik. 4 és 5 óra közt Karanabad török városba jutottunk, hol az előkelők zászlókkal fogadtak bennünket. Én egy kedélyes és udvarias török lelkészhez szállásoltattam be. Január 18-án, mivel az emberek és állatok egyaránt kimerültek, továbbá sok kocsi eltört, melyeket ki kellett javítani, az egész napot pihenéssel töltöttük. A várost és a vásárt megtekintettük, valamint néhány keresztjén foglyot kiváltottunk. 10-én még nem készült el minden, ennél fogva megint itt maradtunk. Január 20-án 11 órakor pasakői tatárfaluba érkeztünk. Itt a tatárszultán lakik, ki egyszer s mind a helység tulajdonosa. A szultán igen barátságosan fogadta a követ urat, és szép lakást adott neki szerájában. A követségi kíséret azonban igen nyomorult szállást kapott. Január 21-én, mise után, a szultán kávéval, befőttel és alfával, mézből, dióból és tejfölből készült, igen kedvelt eledel vendégelt meg bennünket. Brand Vilmos követségi orvos szállása, kevéssel azután, hogy podgyászát onnan elvitette, lángba borult és porrá égett. Ez csak nem mindennapi dolog, hiszen a házak elenyésző csekély kivétellel egytől egyig nád, vagy szalma tetejűek. Délben Aftanéba érkeztünk, és itt háltunk. Itt is kigyúlt egy ház. Január 22-én már korán reggel elindultunk, és 12 órakor Jenikői nevű, részben görög vallású keresztjének által lakott faluba érkeztünk. 23-án 10 órakor Papaszkői nagyfaluba jutottunk. Megérkezésünk előtt nagy fahídat építettek, hogy az itt elterülő mocsarak dacára akadálytalanul folytathassuk utunkat. A hajdan oly virágzó Trácia ma nagyon is lakatlan és sivár. Mindenütt csak falvak láthatók. 24-én 6 és 7 óra közt útra keltünk, és 12 órakor Bölyük-Dervent faluban voltunk. A környéken csak úgy nyüzsög a nyúl, 100-200 darabból álló csoportok nem tartoznak a ritkaságok közé. A törökök és a követségi urak igen sokat zsákmányul ejtettek. 1700. január 25-én délben Jenidzsehbe értünk. Innen már látszik a drinápolyi nagy torony.
Bortliné született Montagu Mária utazása 1717.
Montagu Mária született 1690-ben, meghalt 1762-ben. Férje Wortley angol követ volt, kivel Törökországba utazott, honnan a védhimlő oltást hozta be Angolországba. Utazását levelekben írta meg.
21. levél. X grófnénak. Bécs, 1717. január 16. Jenő herceg erőnek erejével rá akart venni, hogy várjak, míg a Dunai jégkérge eltűnik. Akkor legalább a vízi úton kényelmesen eljuthatunk célunkhoz. A magyarországi házak ugyanis az időjárás viszontagságai ellen oltalmat nem nyújthatnak. Buda és Eszék közt a véghetetlen hósivatagon egyetlen házat sem fogok találni, a rettenetes hidegtől pedig már sokan meghaltak. Megvallom, mindeme rémítgetések mély benyomást gyakoroltak rám, mivel a legilletékesebb embertől hallottam, ki ugyancsak jól lehet értesülve a magyarországi viszonyokról. 22. levél. Póp úrnak. Bécs, 1717. január 16. Nagymérvű utazási előkészületekkel lévén elfoglalva, nem válaszolhatok levelére. Azonban kötelességemnek tartom barátaimnak Isten hozzádot mondani, mégpedig ünnepélyeset, mintha valamely vár ostromára indulnék. Ha ugyan hitelt adhatok a legkülönfélébb ijeszgetéseknek, valóban az időjárás rendkívül rossz. Az egyik azzal fenyeget, hogy meg fogok fagyni, a másik, hogy a hó el fog temetni, a harmadik, hogy a Magyarországon portyázó tatárok foglyul ejtenek. Jelentékeny kíséret ment velünk, tehát könnyen megeshetik, hogy még ütközetben is részt fogok venni. 23. levél. X grófnénak. Pétervárad, 1717. január 30. Kedves nővérem, végre valahára egész családommal szerencsésen és jó egészségben megérkeztem Péterváradra. Oly keveset szenvedtünk az időjárás szigorától, mely ellen meleg bundákkal jól el voltunk látva, és az előre gondoskodás folytán mindenütt oly tűrhető ellátásban és fogadtatásban részesültünk, hogy alig állhatom meg nevetés nélkül, ha ez utazásról alkotott rémséges eszmékre visszaemlékezem. Ezeket pedig bécsi jó ismerőseim gyöngéd érzelmei kifolyásának tartom, mivel így úton módon akartak a tél folyamára visszatartóztatni. Azt hiszem, nem leszek alkalmatlan, ha rövid leírás közlök utazásomról, melyet előtte teljesen ismeretlen országon keresztül tettem meg, hiszen maguk a magyarok is csak nagy ritkán választják ez útirányt, hanem általában a Dunát használják. Szerencsénkre a szokottnál enyhébb időjárás nagyon kedvező volt, hogy a kocsikat szántalpakra kellett helyeztetnünk, ezután oly gyorsan és könnyen utaztunk, mint a legelső rangú személyposta. Másnap Győrbe érkeztünk, hol, miután V. úr a kormányzót megérkezésünkről előre értesítette, a város legjobb házába szállásoltattunk be. A helyőrség tisztelgett. Házunk elé őrséget rendeltek, és egyéb tiszteletnyilvánításban részesítettek. A kormányzó és a többi tisztek azonnal felajánlották szolgálatukat V. úrnak. A temesvári püspök is meglátogatott bennünket, és udvariasan fölkért, hogy másnap nála ebédeljünk, mivel pedig utazásunk sürgőssége miatt ajánlatát el nem fogadhattuk, néhány kosár téli gyümölcsöt, különféle magyar borokat és egy frissen lőtt szarvas ünőt küldött ajándékba. E főpap igen nagy tekintének örvend országában, és az ősrégi nádasdi családból származik, mely e királyságban már régi időktől fogva nagy szerepet játszik. Igen udvarias, nyájas, kedves öreg úr! Magyar nemzeti ruhát és övigérő, tisztességes fehér szakállat visel. Győr jól megerődített vár, és hosszú ideig a török és német birodalom határa volt. A Rába folyó éppen itt tömlik a Dunába. Győr vidéke teljesen róna. A törökök harmadik Murád uralkodása és Sinan pasa vezérlete alatt 1594-ben elfoglalták. A német parancsnok árulással vádoltatott, és a császár parancsára lefejeztetett. Schwarzenberg és Pálffy grófok azonban 1598-ban visszafoglalták. Ezóta a németeké maradt. A törökök csak egyszer próbálták meg Csellel bevenni 1642-ben. A székes egyház szép és nagy. Ez a város egyetlen nevezetessége. Komáromot a folyam túlsó partján hagyva, január 18-án Neszmény nevű kis faluba érkeztünk, hol csak nagy üggyel bajjal találhattunk szállást. E hely és Buda közt két napig a világ legszebb rónaságán utaztunk keresztül. E róna oly sík, mintha ki volna kövezve. És ami fő, szer fölött termékeny, azonban nagyobb rész puszta, elhagyott és műveletlen. Itt a hosszadalmas török háborúk és a protestáns vallásnak Lipót császár által elrendelt barbár üldözése miatt kiütött, legkegyetlenebb polgárharcok okoztak. Lipót császár a természet által rendkívüli kegyességgel és könyörületességgel volt megáldva. Azonban a jezsuiták körmei közé kerülvén sokkal kegyetlenebb és hűtlenebb lett szegény magyar alattvalói iránt, mint a török a keresztjének iránt. Minden lelkiismeret mardosás nélkül megszegte koronázási esküjét, és a köziratokban számtalanszor ünnepélyesen adott szavát. Valóban nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni. Kivált, ha meggondoljuk, hogy Hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és ma éj nagy területen embert is alig láthatni. Január 22-én Budára, a hajdani magyar királyok székhelyére érkeztünk. A királyi palota, mely egykor Európa legszebb épületeinek egyike volt, most teljes árom. A legutóbbi ostrom óta csupán az erődítményeket állították helyre. A nagyérdemű kormányzó, gróf Ragul, azonnal értünk jött és saját kocsiján házába vitt, hol felesége a lehető legnagyobb udvariassággal fogadott és kitűnő ellátásban részesített. Buda a Duna déli oldalán levő alacsony hegyre épült. A vár magasabban áll, mint a város. A várból igen szép kilátást élveztünk. A falakon kívül számos apró házak, vagyis jobban mondva kunyhók tömege áll, melyet rácvárosnak neveznek, és teljesen rácok lakják. A kormányzó állítása szerint e nép 12 000 harcost állíthat síkra. Városaik nagyon furcsa külsejűek, házaik egymástól bizonyos távolságban és szép sorban állnak. Messziről úgy néznek ki, mint a régi divatú sátrak. Budát először a nagy Szolimán szultán 1526-ban foglalta el. A következő évben azonban első Ferdinánd cseh király visszavette. Szolimán azután árulás útján ismét visszakapta, és János magyar királynak ajándékozta, kinek halála után, mivel fia még csecsemő volt, Ferdinánd ostrom alá fogta. Az anya királyné kénytelen volt Szolimánt segítségül hívni. Szolimán csak ugyan fölmentette az ostrom alól, azonban a várat török helyőrséggel rakta meg, a királynét pedig máshová küldte. Így került Buda 1541-ben török kézre. A későbbi időkben sikertelenül ostromolták. A brandenburgi őrgróf 1542-ben, gróf Schwarzenberg 1598-ban, Ruszfurm tábornok 1602-ben, a lotaringiai herceg 1684-ben, végre ezutóbbi 1686-ban makacs ellenállás után visszafoglalta. Abdi pasa az ostrom hevében utolsó percig küzdött. E város elvesztése oly jelentékeny volt és annyira elkeserítette a törököket, hogy a következő évben letették IV. Mohamed szultányokat. Utunkat január 23-án folytatva Adonyon és Földváron áthaladtunk. A török uralom alatt mindkettő jelentékeny volt, ma azonban romokban hever. Néhány török város romjaiból ki lehet venni hajdani állapotukat. Az ország e részét erdők borítják, és emberek alig látogatják. Hihetetlen nagyszámú vadmadarakat láttunk, melyek a puskától nem háborgatva, csendes nyugalomban sokáig élnek. Január 25-én Muhácsra értünk, melynek közelében Lajos magyar király hadseregét és életét vesztette. Ugyanis Szolimán tábornok elől menekülve egy patakon akart átugratni, azonban belefulladt. A mohácsi ütközet utat nyitott a törököknek Magyarország szívébe. Nem szándékozom ama apró falvakat felsorolni, melyeken áthaladtunk. Annyit azonban mondhatok, hogy mindenütt volt meleg kemence, és élelmiszerekben, különösen vaddisznó és egyéb vadhúsban sehol sem szenvedtünk hiányt. A Magyarországban lakó kevés nép elég jól él. Pénzük ugyan nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget. Minden szükségletet és lovat ingyen kellett szolgáltatniuk. Vé úr azonban nem akarta a szegény népet megkárosítani, hanem mindennek teljes értékét megfizette. Annyira meglepte őket a szokatlan és váratlan nagy lelkűség, hogy távozásunkkor néhány fácánt és más hasonlót adtak ajándékba. Ruházatok igen kezdetleges. Csupa birka bőrből készül, még a sapka és csizma is. 26-án a befagyott Dunán átkeltünk, és a túlsó parton veteráni tábornokkal találkoztunk, ki igen udvariasan meghívott bennünket, hogy az éjszakát a néhány mérföldnyire levő kis kastélyban töltsük, mivel Eszékig még jó egynapi utat kell megtennünk. Bizony igaz volt. Az erdők a bennük tanyázó farkasok miatt szerv fölött veszélyesek. Mindazáltal teljes épségben megérkeztünk Eszékre, hol egy napig maradtunk, és Belgrádba futárt küldtünk a pasához. Eszék nem nagy, de kitűnően megerősített város. A török uralom alatt igen gazdag és népes kereskedőváros volt. Eszék a Dunába ömlő Dráva mellett fekszik. Hídja hajdan a világ egyik legérdekesebb építménye volt. Hossza 8000 lépés, és az egész híd tölgyfából épült. Leslie gróf 1685-ben földgyújtotta. A törökök ugyan újra fölépítették, azonban már 1687-ben elhagyták. 28-án Vukovárra, a leírt módon épült Nagyrác városba érkeztünk. Itt X ezredessel találkoztunk, ki nem akarta megengedni, hogy máshol, mint az ő házánál szálljunk le. Itt találtuk feleségét, egy szép magyar hölgyet, unokahúgát és két leányát, kikkel csak hamar megismerkedtünk. A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak. Az összes bécsi szépségek Magyarországba kerülnek ki. A magyar nők általában szép testalkatúak, és igen illedelmesen öltözködnek. E hölgy vörös bársonyruhát viselt, mely nagyszerűen simult testéhez. A ruhaújjak szintén feszesen szorítják a karokat, és a ruhaderekat elől két sor arany, gyöngy és gyémánt gombok tartják össze. Itt pompás ebéddel vendégeltek meg. A társalgás igen művelt és kellemes volt. Egy darabig el is kísértek bennünket. 29-én Péterváradra érkeztünk, hol a parancsnok az összes tisztikar élén üdvözölt. A parancsnok házának legszebb szobáiba szállásoltattunk be, és a császár parancsára fényes fogadtatásban részesültünk. Itt megvártuk, míg a török határon leendő fogadtatásunk iránt mindent elintéztek. A V úr által kiküldött futár ma reggel visszatért a pasa válaszával, melyet skárlát színű atlaszban hozott. A tolmács azonnal lefordította. A legtisztességesebb fogadtatást ígérte. Tudni akartam, hogy hol fogunk találkozni a török fődözettel. A futárt tehát visszaküldte a Pétervárad és Belgrád közt fekvő Beska faluba. A válaszig itt kell maradnunk. Kedves nővérem, azt hiszem elég részletes, vagy talán kissé unalmas leírást adtam útamnak e részéről. Nem olvasottságon fitoktatása véget közlöm a városok történetének főbb eseményeit. Mindig óvakodtam ezt olyan városokról elmondani, melyeknek történetét épp oly jól ismered, mint én. Azonban Magyarország a világnak előtte teljesen ismeretlen része lévén, azt hiszem némi élvezettel fogod olvasni ez útleírást. Mindazáltal maradok szerető nővéred. 25. levél. Ő királyi fenségének, a Velszi hercegnőnek, Drinápoly, 1717. április 1. Most olyan utazást tettem meg, aminőre a görög császárok ideje óta keresztény ember még nem vállalkozott. De nem is sajnálom a szenvedett fáradalmakat, mivel alkalmam nyílik királyi fenségedet a nálunk teljesen ismeretlen helyek és vidékek leírásával szórakoztatni. A császár követei és az angol utazók mindenkor a Dunán mennek le Nikápolyig. A folyam azonban be van fagyva. V úr pedig annyira buzgolkodik ő felsége szolgálatában, hogy nem akarta elhalasztani utazását. áthaladtunk a csaknem teljesen erdővel borított Szerbián, mely igen termény ország, lakosai szorgalmasak, azonban a parasztok elnyomatása oly nagy, hogy házaikat elhagyni és a földművelést elhanyagolni kénytelenek, mivel ha a janicsároknak úgy tetszik, mindent elhurcolhatnak. Kíséretünk 500 emberből állott, kik által a szegény parasztokon elkövetett garázdálkodás miatt csak nem naponta könnyeztem. 7 napig folytonosan sűrű erdőn haladtunk keresztül, míg nem végre Szerbia hajdani fővárosába Nízbe érkeztünk. E város szer fölött termékeny vidéken, gyönyörűségságon, a Niszava folyó mellett fekszik. Mint mondják, a legutóbbi szüret annyi bort eredményezett, hogy edények hiány kénytelenek voltak a földbe ásott gödrökbe önteni. E rendkívüli bőséget azonban az elnyomatás a népre nézve csak nem értéktelenné teszi. Ismét alkalmam nyílt a szánakozásra. A szegény ördögöket, kik 20 kocsira menő podgyászunkat bizonyos kialkudott bérért idáig szállították, fizetés nélkül visszakergették. Sőt, még elnyomorított és elpusztult lovaikért sem adtak kárpótlást. A szerencsétlen teremtések házunk köré gyűltek, sírtak, rittak, szakállukat és hajukat tépték, azonban a szemtelen katonáktól ütésnél egyebet nem kaptak. Ki sem fejezhetem, hogy mennyire meghatott a látvány. Szívesen kifizettem volna az összeget saját pénzemből is, azonban ez éppen annyi lett volna, mintha az agának adnám, mivel ez minden lelkiismeret furdalás nélkül azonnal elvette volna tőlük. Ezután a hegyek közt utazva, 4 nap múlva Szófiába érkeztünk, mely hegyektől környezett gyönyörű rónaságon, az Iszker folyó mellett terül el. Éj elragadó tájképet csak nagyon keveset láttam. A város nagy terjedelmű és igen népes. Az itteni melegfürdők gyógyhatásukról is híresek. 4 napi utazás után Filippopolba érkeztünk. Előbb azonban a hófette Balkán és Rodope hegységeken kellett átkelnünk. Filippopol a Marica folyó mellett emelkedett helyen terül el. Csak nem teljesen görögök lakják, kiknek itt püspökük és néhány régi templomuk is van. A görögök közt igen gazdagok vannak, azonban gazdagságukat nagyon ügyesen el kell titkolniuk. Az innen Drinápolyig terjedő vidék talán legszebb az egész világon. Örökös tavasz uralkodik, a szőlő vadon is nő a hegyeken, minden üde és virágzó. Azonban bármi gyönyörű is legyen ez éghajlat, mégis többre becsülöm Angolországot, melynek királya népének szabadságában és jólétében leli boldogságát, és inkább atyának, mint úrnak tekinthető.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 14. fejezet. Közreműködött Kövesi Csenge, Zajzan Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.